Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Varga Tóth Rita, tolmács és szakfordítóval Tóth Enikő beszélget. A beszélgetés második része következik.
A házasságotokban egyébként főleg ugye gyerekek mellett nem egyszerű egymásra is időt szakítani, illetve a lelki élet ugye nálatok nagyon fontos, ahogy így mesélsz igen. róla. Ezt hogy oldottátok meg, míg még kisebbek voltak, vagy most is van egy picike?
Igen, hát megmondom őszintén, hogy nagyon kell lavírozni. Tehát igen, a lelki életünk az most egy kicsit úgy, nem azt mondom, hogy passzív, de hogy ez a mondjuk ketten elmegyünk valahova külön imádkozni, ezek sajnos még egyelőre nem férnek vele így a három gyerek mellett a figyelembe. Családi imánk van esténként, illetve hát ugye ezek a vasárnapi alkalmak egyelőre, ezek amik töltenek. Most, hogy már azért úgy nagyobbak, vannak a plébániánkon is lehetőségek így ilyen fiatal házasoknak, hogy altatás utáni beszélgetés az atyával, és ez abszolút tervben van, hogy ha már úgy ott lehet őket hagyni este, akkor menjünk ki erre, mert hiányzik. Hiányzik, hogy egy kicsit úgy elmélyültebben tudjunk koncentrálni.
Jó hallani, hogy házasságban valakik meg tudják azt a lelki egységet is ilyen teljes mértékben élni. Amikor megismerkedtetek, fontos volt a párválasztásnál neked az, hogy mindenképpen vallásos legyen, hasonló legyen?
Igen, igen, igazából ez nagyon érdekes, mert ugye itt a gimnázium alatt ugye az osztálytársaimat, ahogy így néztem, hogy ó, már ő is talált magának valakit, meg ő is, de vajon én is fogok-e találni, de nem mindegy, hogy kit találok. És aztán, amikor elmentem először Lourdesba, akkor volt egy olyan érzésem, hogy én itt biztos, hogy fogok valakit találni. Egyébként volt ott korábban is egy barátom, az más ok miatt nem jött össze, de az alapok ott is meglettek volna. Tehát valahogy én éreztem, hogy ez a hely lesz az, ahol meg lesz, és aztán egy pár év végül is tényleg meg is lett, úgyhogy igazából soha nem volt olyan barátom, akinek nem volt közel a templomhoz, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lett volna, hogyha esetleg olyan nagy lett volna a szerelem valakivel, aki nem vallásos, hogy belementem volna, azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy azt szoktuk így beszélni, hogy tulajdonképpen mi a férjem, mert nagyon sok minden, mert nagyon különbözőek vagyunk. Tehát eleve én egy bölcsész, humán beállítottságú vagyok, ő meg egy racionális mérnök. Tehát ez a kettő már eleve kicsit másféle gondolkodásmódot, vagy más szempontokat szoktunk ugye figyelembe venni. A habitusunkban is nagyon sok minden más, de hogy valahogy mégis tényleg azok az alapok, ami nálunk, az megtartja ezt attól függetlenül, hogy tényleg sok mindenben nagyon különbözőek vagyunk.
Ő is gyerekkora óta vallásos?
Igen, igen, ő náluk is ez egy nagyon hangsúlyos dolog volt. Ők négyen vannak egyébként testvérek, tehát ő nagy családból jött, és az ő szülei harmadrendi domonkosok világi közösségben, úgyhogy ez náluk is abszolút így előtérben volt, hogy fontos az ima, hogy fontos templomba menni, hogy fontos a másikat segíteni, és hogy fontos összetartani, tehát úgy jutunk előbbre, hogyha a másikat felkaroljuk, hogyha szüksége van rá, meg hogy ezeket a kapcsolatokat ápoljuk, tehát hogy nyilván nem csak akkor kell futni, amikor baj van, vagy amikor valamire szükségünk van, hanem tényleg ezt úgy a hétköznapokban is azért úgy ápolni kell egy telefonnal, egy e-maillel, egy SMS-sel.
Ha már itt a támogatásnál tartunk, mesélnél egy kicsit arról, hogy a karriered hogy alakult a lourdesi önkéntesség után, hogyan indultál el az életben, egyetem, stb.
Igen, hát ugye 18 évesen kezdtem Lourdesba járni, és akkor érettségiztem, és tulajdonképpen ugye a nyelvi gimnázium után egyenes út volt a nyelvszak. Érdekes, hogy valahogy a tanári pálya, bár ugye azt is megcsináltam, azt a tanári képzést, de hogy az valahogy nem lebegett annyira a szemem előtt. Tehát az valahol mindig bennem volt, hogy én tulajdonképpen egy ilyen jó közvetítő szeretnék lenni most, hogy az a Jóisten, vagy Mária és az emberek között, vagy csak ember és ember között, de azt úgy mindig éreztem, hogy nekem úgy fog kiteljesedni az életem, hogyha én valamit úgy elő tudok segíteni. és tulajdonképpen a tolmácsolás az erről szól, hogy a két felet közelebb hozzuk egymáshoz, azáltal, hogy ugye én elmondom az egyiknek, hogy a másik mit gondol, mert ugye van köztük egy nyelvi akadály. Igazából ezek a lódi nyarak ugye nagyon-nagyon sokat dobtak a nyelvtudásomon, meg a magabiztosságomon is, hogy igenis megmerek szólalni akkor is, hogyha egy anyanyelvi beszélő van velem szemben. És hát az egyetem után így szakirányú továbbképzésként végeztem el akkor így a szakfordító és a konferencia tolmács képzést, és rögtön elkezdtem ebben dolgozni. Először nagyon sok volt a fordítás, most úgy szerencsére az arányok azért változtak, mégis a tolmácsolás azért az közelebb áll hozzám, pont ezért, mert ott van ez az emberi háttér, hogy nem egy géppel kommunikálok be és magamban, hanem tényleg látom, hogy igen, van értelme annak, amit csinálok, és közelebb hoztam a két felet.
Céltér az üzenet.
Céltér az üzenet, igen.
És milyen típusú munkákat szoktál vállalni? Egy kicsit mesélnél erről, mi az, amit, inkább azt kérdezem, mi az, amit szeretsz, legjobban szeretsz, milyen téma?
Hát a téma az ugye humán beállítottság, tehát mindig is akár ezek az egyházi témák ugye közel állnak hozzám, akár kultúra, turisztika, ezek nagyon meg tudják dobogtatni a szívemet. Sajnos a piac nem erre tart igényt nagyon sokszor, ugyan vannak ilyenek, de hát a legtöbb az jog, gazdaság, műszaki, ezekből volt így a legtöbb. Viszont az nagyon érdekes, hogy az életem első konferencia tolmácsolását, tehát ezt a kabinos verzióját a tolmácsolásnak, ezt Csíksomlyon csináltam az Európai Máriás Hálónak a találkozóján, és ez teljesen véletlenül talált meg ez a munka. Most már így utólag nyilván azt gondolom, hogy nem véletlenül talált meg, de hogy nem ajánláson keresztül, hanem aki szervezte, ő valahogy rám talált valamilyen oldalon. Tehát, hogy abszolút nem tudta, hogy így kibe botlik bele, és tudom, hogy ráadásul pont Lourdesban voltam, amikor jött a megkeresés, hogy minden, és akkor mondtam, hogy én most éppen itt vagyok, és nagyon szívesen elvállalom. Úgyhogy igazából tényleg így a szakmámnak is az elején így ez volt az első ilyen tapasztalat, és nagyon jó tapasztalat volt. És utána volt ugye a következő ilyen nagy meghatározó, az pedig a NEC. Nyilván nem véletlenül célzottan kerestek, de hogy nem én mentem utána, hogy én itt vagyok, és én ebben a témában otthon vagyok, és mennyire szeretnék jönni, hanem egyszer csak jött a telefon. Szóval, hogy ebben egy nagyon nagy adag kegyelem van, hogy tényleg én ott lehettem.
És milyen élmény ilyen nagy rendezvényeken tolmácsolni, hogy éled meg?
Nagyon jó élmény. Ugye egy konferencián ott a háttérből mondani, nyilván nincs benne annyi emberi kontaktus, de jó látni azt, hogy az emberek, amikor valamit mondok, akkor reagálnak. Tehát azért úgy rálátunk a közösségre, és tudjuk, hogy ha valami esetleg félre megy, mert nyilván emberek vagyunk, tehát előfordul ez is, vagy nem tudjuk úgy átadni, ahogy esetleg a beszélő elmondta. De azt nagyon jó látni, hogy igen, az üzenet átment, és akkor most azért értik, mert én itt vagyok, és milyen jó, hogy én ebbe közze tudtam működni, hogy az a valami az ott elhangozhatott a másik nyelven. Nyilván mindenkinek az a legfontosabb, amit ő mond, tehát azt úgy kell átadni, ahogy ő elmondja. Van ugye egy másik válfaj a tolmácsolásnak, ez az úgynevezett konszekutív, tehát a követő tolmácsolás, amikor ugye valaki elmond egy szakaszt, és akkor utána én visszamondom. Ennek is vannak ilyen alfajai, tehát lehet ezt úgy, hogy az ember a pódiumon áll a személy mellett, a képen beszél, de ezt lehet akár úgy is, hogy az ember egy gyárban ott van egy képzésen, és ott megy, és ott viszont rengeteg az emberi visszajelzés, hogy igen, ezt értettük, ezt most nem értettük, lehet, hogy ő érti a szakmát, de nem érti a nyelvet, akkor esetleg ő segít nekem, tehát hogy ott már azért egy sokkal mélyebb kapcsolat is ki tud így alakulni így a munka közben, úgyhogy igazából én mind a kettőt szeretem. Ha így a technikai részét nézem, akkor azt mondom, hogy talán a szinkron nekem egy kicsit könnyebb, hogy kevesebb erőfeszítés, lehet, hogy kívülről egyébként a másik oldala látszana, tehát hogy azt gondolnák, hogy az a nehezebb, nekem ez a könnyebb. Cserébe viszont a másiknál annyi az emberi kontaktus, hogy az meg sokkal többet ad hozzá, még akkor is, hogyha a munka nem annyira gördülékeny, meg nem olyan időintervallum alatt megy végbe, mert ott ugye akkor azért úgy duplázni kell az időt.
Mindig foglalkoztatott egyébként, hogy a szinkron tolmács hogy tud egyszerre figyelni és beszélni? Hogy lehet ezt megszokni?
Hát nagyon sok gyakorlással, de egyébként erre már ugye a tolmácsképzőn is az első pillanattól kezdve van ez az alapgyakorlat, hogy amit hallasz a rádióban, azt egy pár másodperc átlással mond vissza, semmi nyelvi átkapcsolás nélkül, csak szinte szó szerint magyarul. Szóval, hogy így ki lehet próbálni, hogy milyen, de hát most mondanám, hogy ugye a rutin meg az évek, tehát hogy igen, kell hozzá nagyon sok gyakorlás, lehet, hogy kell hozzá egy kis érzék is, és hát kell hozzá egy nagy nyelvi magabiztosság is azért, hogy azon már akkor ne kelljen gondolkodni, hogy akkor én most azt hogy is fogom összerakni azt a mondatot, hogy nyelvtanilag helyes legyen, és mi is volt az alany meg az állítmány, szóval, hogy ezen már nem szabad gondolkodni, de nem lehetetlen küldetés.
Volt olyan dolog az életedben, ami egy ilyen nagyon fókuszált pillanat, esetleg nagyon nehéz pillanat, ami megoldódott, ami átformált téged, vagy éppen egy nagyon nagy siker, ami szintén ilyen nagy hatással volt az életedre?
Mondanék egy olyat, ami, hát nem azt mondom, hogy nagyon átformált, inkább egy akkora támogatást kaptam, amit nem is reméltem, vagy igen, tehát hogy nem gondoltam, hogy erre szükségem lesz. A nagymamám 10 nappal az esküvőn előtt halt meg. És akkor annyian, de annyian írtak Lourdesból. Tehát, hogy azért mondom, hogy ott marad ez a közösség, akkor is, hogyha nem vagyunk együtt. Tehát, hogy biztos, hogy ha ezt én nem kapom meg, akkor nagyon-nagyon nehezen tudtam volna végigcsinálni azt az egész időszakot. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy támasz volt így, és hát azóta is igen. Tehát, hogy ebből én tudok meríteni, hogy ők ott vannak abból, hogy ugye a mama már ott van fönt, és ő is közben tud most már járni. Igen, ez egy ilyen nagyon erős pillanat volt. Hát a másik, az nem egy pontnak mondanám, hanem egy folyamatnak, de ez az anyaság. Amikor ugye már az ember nem csak maga van, hanem ott van 1-2-3 apróság, akiért ugye ő a felelős, és egy nagyon jó tükör, hogy akkor milyen is vagyok én. Tehát, hogy amikor mondják, hogy ilyen a gyerek, meg olyan a gyerek, és akkor úgy ránézek, és látom benne a saját mozdulataimat, a hanghordozásomat, a szavaimat, és akkor rájövök, hogy ezt tőlem tanulta, de hát miért mondok én ilyet? Szóval, hogy igen, aztán nem mindenki jön rá, de én ugye ilyen humán beállítottságú vagyok, meg úgy szeretek elgondolkozni a dolgokon, így elég mély önismereti úton vagyok azóta, hogy ugye megérkeztek a gyerekek, hogy tényleg akkor jól csinálom-e, hogy hogyan adjam át, hogy mik a fő szempontjaim, hogy úgy adjam át, hogy igazából ne kényszer legyen nekik, hanem tényleg megértsék, hogy a jó azért jó, mert, és a rossz azért nem jó, mert. Igen, ez nagyon sokat adott, és azt, hogy igazából mi is az én feladatom itt. Tehát most ugye beszéltünk itt a szakmáról, hogy milyen jó így összehozni az embereket, így a tolmácsoláson keresztül, de hogy amióta anya lettem, azóta úgy motoszkál valami, hogy lehet, hogy van nekem azért másik utam is, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy csak anya, vagy csak anya és tolmács, hanem hogy mondjuk azok az anyák, akik esetleg ezt az utat nem veszik észre, vagy félnek rálépni, vagy nehézségbe ütköznek, de valahogy ki szeretnének belőle lábalni, meg hogy a gyerekem egyáltalán miket hoz így magával, így a születésétől kezdve. Ez egyébként is így egy téma, ami úgy közel áll hozzám, hogy tényleg így a születésünk az úgy mit ad, meg hogy mivel érkezünk, és hogyan érkezünk. Úgyhogy én most gondolkodok egy ilyen párhuzamos szakmai úton is így az anyák segítése szempontjából. Most, hogy ebből esetleg egy perinatális szaktanácsadás lesz, vagy egy szoptatási tanácsadás, vagy mindkettő, azt majd még kialakul, de hogy ebben is igazából ugyanaz a vonal van, hogy segítsünk a másiknak, hogy mindenki megtalálja azt az utat, amin ő jól tud haladni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nekem 3 császáros babám van, három különböző császárok miatt, és igazából az elsőnél még úgy nem is gondoltam, hogy ezzel úgy foglalkozni kellene. A második után, na itt akkor most még teszek egy zárójelet, tehát ott is volt végül is egy olyan fordulópont, hogy lett egy nagyon erős csigolyagyulladásom, ami hát meggyógyult, de hogy azért ott voltak nagyon ijesztő pillanatok. És az is egy olyan időszak volt, amikor úgy elkezdtem egy kicsit mélyebb lásni, hogy akkor igazából most ez úgy miért történik. Tehát a kisfiam másfél éves volt, igen, másfél éves volt, abszolút egy ilyen kis matrica baba, és akkor azt kell, hogy mondjad, hogy anya nem tud felemelni, mert anya nem tud megmozdulni. Tehát ez akkor most miért történik, amikor eddig minden jó volt, és ott is azért egy ilyen elég mély önismereti út elindult, és akkor ugye láttam rajta jeleket, hogy ezekre ő hogy reagál, és a harmadik babámnál, mivel ugye a hátam miatt én már jártam egy úgynevezett krániószakrális terápiára, ezzel kapcsolatban olvastam azt, hogy ez a babákra is nagyon tud hatni. És mivel a harmadik babám, ő a két előző császár miatt már programcsászáros volt, tehát neki abszolút esélyesen volt arra, hogy ő esetleg magától bármit is csináljon, ő egyszer csak itt találta magát kint, és ezért vittem el őt is erre a terápiára, és hihetetlen azt látni, hogy mit csinál ott, hogy mennyire benne mozog az, hogy ő neki hogy kellett volna, és hogy az kimaradt, és valahogy ő azt kikompenzálja. Szóval, hogy most már így a harmadik után ez nem csak azt mondom, hogy érdekel, hanem abszolút látom, hogy mi tud ebből aztán kialakulni, és hogy mennyivel magabiztosabb, és ahogy így figyelem a két nagyot, ő rajtuk is látok még jeleket, amit lehet oldani azért, hogy a későbbiekben ne legyen bennük már egy ilyen kezdeti feszültség, amire esetleg később még más is rárakódik.
Ez nagyon érdekes, köszönöm, hogy ezt is idehoztad nekünk. Van-e még valami, amit szeretnél elmondani esetleg?
Hát igazából azt gondolom, hogy ugye onnan indultunk, hogy lúd, és hogy zarándoklat, hát az egyik, hogy nyilván nagyon jó, ha az ember el tud jutni valahova, ahol egy kicsit úgy tényleg fizikailag is át tudja élni azt, hogy mi az, hogy zarándoklat, de hogy valahol ez egy belső út igazából, és ha nincs lehetősége az embernek, akkor is helyben, vagy csak akár elmenni egy templomba és beülni egy kápolnába, és egy kicsit úgy elmélyülni, az is el tud már indítani nagyon-nagyon sok mindent. Ugye gondolkoztam, hogy esetleg mi az az ilyen vezérfonal, ami tényleg úgy működhet így mindenkinek az életébe. A Bernadettnek a naplójában nagyon sokszor benne van az Izaiás idézet 43-as fejezetből, hogy drága vagy nekem, és szeretlek. Ez egyébként francia fordításban nekem egy kicsit jobban tetszik, ők úgy mondnák inkább, hogy értékes vagy a szememben. Hogy mindenkiben van egy érték, mindenkiben benne van ez a tiszta forrás, lehet, hogy nem is hiszi el magáról. Igazából egy kicsit én is így indultam, hogy most én mit tudok hozzáadni a világhoz. És talán még, amikor ugye a szakmám elején voltam, és így elindul egy tolmács, és megjelenik előtte a kép, hogy nem tudom, egy miniszter mellett, vagy valaki illuszti személy mellett áll. Nem biztos, hogy ezek a nagy sikerek, hanem amikor az ilyen kis apró helyzetekben, vagy egy ilyen Bernadett úton egy vidéki kedves nénit végigvezetni, és azt mondaná, hogy jaj, ez milyen szívmelengető volt. Szóval, hogy ez egy sokkal nagyobb siker, és sokkal többet lehet belőle táplálkozni, mint egy ilyen óriási szakmai eseményből. Nem azt mondom, hogy azok nem adnak hozzá, mert nyilván az is kell, meg jó érzés az embernek, hogy igen, van olyan tudásom, hogy eljutottam idáig, és számítanak rám. De hogy azért mégis ez a földön túliság, ez az ilyen apró pillanatokban jön el, és ehhez nem kell nagy dolog, nem kell kis kosztüm hozzá, hanem tényleg a magunk legnagyobb egyszerűségébe próbáljunk így a szeretet útján menni.
Nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk a lurdi kalandjaidat, az életed történetét, és a tolmács szakmának ezt a nagyon sokszínű finomságát és árnyalatait, ahogy te megélted. Nagyon sok sikert kívánok, és kívánom, hogy az új elképzeléseid is teljesüljenek, és legyen hozzá sok erőd és lelkesedésed. Köszönöm szépen az interjút.
Köszönöm szépen, én is, hogy itt lehettem.
Vargatót Rita, konferenciatolmács és szakfordítóval Tóth Enikő beszélgetett.